Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Ez a Playoff című sportműsor itt az Érdefem 101.3-on. Eltelt egy újabb hét, és újabb témával érkezem. Pecsúvác Péter vagyok, a műsorvezető, és aktuális témánk megint egy olyan sport, amellyel még eddig nem foglalkoztunk itt, bár a napi hírekben már beszámoltunk ilyen versenyről, ez pedig nem más, mint a kengú, én így leegyszerűsítem, de majd lesz, aki teljesen pontos kontextusba helyezi, hogy miről is van szó. Itt köszöntöm a stúdióban egyrészt Molnár Andreát, aki Kengu Power instruktor, illetve van itt két olyan személy, aki jár tanfolyamra, jár versenyezni is, tehát nem tudom mennyiben helytálló, ha azt mondom, hogy Kengu versenyző, majd ezt is cáfoljátok, vagy megerősítitek, de talán fogalmazhatok így. Egyrészt Kovács Nikoletta van itt a stúdióban, másrészt pedig Kasuba Gábor, sziasztok!
Sziasztok! Üdvözöljük a hallgatókat!
A mostani beszélgetés apropója, hogy nemrég befutott hozzám egy olyan hír, hogy ti Kengu Magyar Bajnokságon szerepeltetek, méghozzá egy bizonyos kategóriában, bronzérmet sikerült elérni, és akkor elkezdtünk levelezni, és úgy gondoltam, hogy hát ne csak arról legyen szó, hogy ti tényleg felkészültetek egy versenyre, amelyen tök jó, vagy nem annyira jó, majd ezt ti eldöntitek, de szereztetek egy dobogós vagy érmes pozíciót, hanem akkor ismertessük meg azokkal a hallgatókkal is ezt a kengút, akik ugye nem biztos, hogy tudják, vagy lehet, hogy látták már valahol a közösségi médiában, vagy a televízióban, de mondjuk azon kívül semmi egyebet nem tudnak róla, és mondjuk azt végképp nem tudják, hogy egyébként érten is sportolhatnak ilyesmit, úgyhogy talán kezdjük az alapokkal, aztán majd a beszélgetés vége felé eljutunk a versenyig. Mi is ez a kengú?
Hát sziasztok! A kengú egy olyan sport, amelyben egy speciális cipőt használunk, a kengú búz cipőt. Ezt a sportot 2002-ben Hornyák Ádám Ádi hozta be Magyarországra, és az ő nevéhez fűződik a magyar elterjedése. Sajnos ő egy tragikus balesetben elhunyt, és az akkori párja Shifter Tíme, a Sifi az, aki tovább vitte ezt az örökséget, szívvel, lélekkel tartja kézben a magyar kengú csoportot Magyarországon. Évente megrendezésre kerül a magyar bajnokság, amelynek neve Jump and Fit Day. Mi ezen a versenyen értünk el bronzérmet, nagyon büszkék vagyunk rá. Ezen kívül pedig, ami országos megmozdulás, 4 napos tábor van Balatonon, több 100 csinos nővel, úgyhogy a férfiak álma, ez a balatoni 4 nap. Magyar, az érdi kengú csapatot én fogom össze, és a szerdánként és péntekenként tartok kengú órát a Victory Fitness edzőteremben.
Szerintem egyelőre bevezetésképpen ennyi elég is, elmegyünk zenélni, aztán természetesen jövünk vissza, mert hogy van még miről beszélgetni. Ez még mindig a Playoff című sportműsor, Pecsúvác Pétert hallják, kengú témában beszélgetünk, de mielőtt folytatnánk ezt a diskurzust, előtt elmondom mindenkinek, hogy péntek este 8 órától szombaton és vasárnap déltől hallható a Playoff az Érdefem 101.3-on, online pedig az érdmost.hu hírportálon keresztül is elérhető. Próbáltál nekünk egy rövid, zanzásított ízelítőt adni, Andi, az előző blogban. Igen. A kengúról, és te hoztál is be egy cipőt, ezt nyilván a hallgatók nem tudják megtekinteni, viszont készítünk fotót, amit felteszünk majd az Érdefem 101.3 Facebook oldalára is, tehát meg lehet nézni, hogy miről is van szó, és igazából, ha jól gondolom, nekem nem teljesen idegen ez a sport, mert láttam már sok ilyesfajta testmozgást, de biztos, hogy nem vagyok benne szakavatott. Viszont, ha jól sejtem, ez a sava borsa. Tehát igen, ettől lesz kengú.
A kengú cipő egy olyan speciális cipő, amelyet a hallgatók a sícipőhöz tudnánk hasonlítani, viszont a talpán elhelyezkedik 2 félkörív műanyag kemény talp, és a 2 félkörív shell talp között egy T-spring rugó, amely rugó a lelke a cipőnek. Ez biztosítja azt, hogy a cipőben való ugráláskor 80%-kal lecsökken a becsapódás ereje, vagy visszacsapódás. Ezzel a cipő olyan pozitív tulajdonságai vannak, védi az ízületet, fokozza az izmok állóképességét, fokozza a csöndsűrűséget, javítja a nyirokkeringést, a törzsi mélyizmokat stabilizálja, egyensúlyt és testtartást javít, és hát ami talán manapság a legfontosabb, stresszoldó és endorfin termelő. Ez a kettő az egy óra alatt csodákat tud művelni az emberi testtel, és nem csak a testtel, a lélekkel is.
Tehát akkor azon túl, amit egy kívülálló messziről lát, hogy hát ezzel lehet ugrálni, és nem kell elmenni egy ugrálóvárba.
Nem.
Vannak élettani hatásai,
igen,
pozitív,
igen,
hatásai.
Igen, ezek az élettani pozitív hatásai, stresszoldó endorfin termelés mellett megvalósul a testi-lelki fejlődés. És
ezáltal kevésbé is terheli egyébként a szervezetet, mint egy,
igen,
hagyományos sportcipő?
Így van, ezt valójában rehabilitációra találták ki. Amerikából indult 1994-ben, egy kanadai származású személy találta fel ezt a cipőt. Akkoriban ő még csak arra gondolt, hogy a műtétek utáni rehabilitációban tud segíteni az embereknek, de a későbbiekben rájöttek, hogy ebben a cipőben sokkal több rejlik, bevitték az edzőtermekbe, első alkalommal csak futásra használták, kinti kültéri futásra egyébként nagyon jó, mi is szoktunk kimenni, amint jön a tavasz, jön a nyár, már megyünk ki az utcára és futunk benne. Viszont edzőtermi használatban így ki tudjuk bővíteni, egész évben tudjuk használni. A hölgyek kedvence, mert a fogyást is elősegíti sokkal gyorsabban, mint más edzésforma.
Erről majd beszélgetünk, mert hogy van, igen, másik hölgy vendégünk is itt a műsorban, meg hát van egy úriember is, tehát ő is el tudja mondani, így legalább van mindkét nem képviseletében egy-egy személy, aki el tudja dönteni, hogy számára miért jó, miért hasznos ez, meg természetesen ugye, hogy a bevezetőben is említettük, majd kielevezzük ezt a versenyt is, a magyar bajnokságot, most zenélünk egyet, aztán jövünk vissza. Zene után folytatjuk a beszélgetést, kedves hölgyeim, Molnár Andreával, Kovács Nikolettával, illetve Kasuba Gáborral. Utóbbi két vendégünk még nem nagyon szólalt meg a köszönésen kívül, viszont azt gondoltam, hogy az első blokkokban fontos, hogy Andi igazából mindenkit képbe helyezzen, akár úgy általánosságban ezt a sportot illetően, akár ugye, ahogy én fogalmaztam, a savaborsát illetően magát a cipőt egy kicsit kielemezzük, és hát azért sok egyéb hasznos információt is elmondtál, hogy miért fontos ez, miért hasznos az ember egészségére konkrétan, ahhoz képest, mint hogyha tényleg csak elmenne futni. Persze most, hogyha itt lenne egy futó, akkor ő meg elmondaná, hogy az miért jó, és mondjuk ez miért kevésbé, de hát nyilván attól jó és szép az élet, hogy rengetegféle sportolási lehetőség van. Niki és Gábor, ti részt vesztek, ha jól tudom, a tanfolyamon, rendszeresen jártok edzeni, és ezen az ominózus magyar bajnokságon is elindultatok. Talán engem elsősorban az érdekelne, hogy miért pont kengú? Mert amikor ki gondolod, hogy mit csinálj, akkor még nem biztos, hogy abba gondolsz bele, hogy na majd milyen vérkeringés serkentő hatása van.
Ez így van, ahogy mondod. Én azt gondolom, hogy a saját példámból kiindulva, én nem elhatároztam, hogy kengúra szeretnék járni, elhatároztam, hogy sportolni szeretnék. Persze mindaz mellett, hogy nem volt ismeretlen számomra ez a világ, és, mindig is valamihez hozzányúltam és sportoltam. Amikor elmentem először Andihoz, azt el kell mondjam, hogy az ő személyisége nagyon magával ragadó, és a legnehezebb napokon is ki tudja hozni az emberből azt, amit én magam sem gondolnék, hogy meg tudom csinálni, hogy belefér, hogy van elég energiám és erőm hozzá. Ez nagyon fontos szerintem, hogy az oktató személyisége milyen. Nyilván elfogult vagyok az Andival, de nagyon-nagyon sok egyéb pontokon és Budapesten belül is szerintem több teremben vannak oktatók, akik szintén nagyon jók. Nekem az nagyon-nagyon fontos volt, hogy abban az egy órában, amellett, hogy magamat fejlesztem, ki tudok úgy kapcsolni, hogy eltelt egy óra, amikor nem gondolkodtam ugye a munkahelyi, az
hát
otthoni,
a napi
feladatokon, így van. És én azt vettem észre, hogy ez olyan szinten fel tud engem tölteni, miközben meg lefárasztom magamat testileg, hogy ez a kettő kombó együtt nekem valami csodálatos érzést ad napról napra. nem csak azokon a napokon, amikor elmegyek és edzés van, hanem utána is visszagondolva, hogy nagyon jó volt az óra felépítése, nagyon jó koreó volt, végig gondolom, hogyan ugráltam, vagy készülnek a felvételek, és visszanézzük, és nagyon jó látni azt az egységet, ahogy ugrálunk. Ugye ez egy koreografált óra, aki szereti azt, hogy tud számolni azzal, hogy mi mit követ, de mégis úgy változatos, hogy Andi azért beletesz nagyon-nagyon sok erősítő perceket is, ezért az én számomra ez teljesen megfelelő is, és kiteljesedek tulajdonképpen ebben az egy órában.
Érdekelne Gábor véleménye is, bár közben azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy szegény azon gondolkozik, hogy na, ezek után mit kell még elmondanom, ha minden hasznos, fontos információt elmondasz, de biztos, hogy azért maradt még a tarsajában valami, viszont zene után nem sokára, tehát jövünk vissza. Kedves hölgyeim és uraim, ismét köszöntöm Önöket, Pecsúvác Péter vagyok, ez a Playoff című sportműsor itt az Érd FM 101.3-on, és ahogy hallották zene előtt is, kengú sportról beszélgetünk, és már akkor felkonferáltam, hogy Gáborral is beszélgetünk arról, hogy éppen miért választotta ezt, mint sportolási lehetőséget, de aztán hát átcsúsztunk erre a blokkra, ami persze egyáltalán nem jelent semmiféle problémát. Te hogy ismerkedtél meg a kengúval, illetve ezzel az érdi oktatással, és te mi az, amiért, akkor nem azt kérdezem, hogy te miért pont ezt választottad, hogy egy kicsit eltérőek legyünk, hanem mondjuk mi az, amiért az ember a kipróbálás után, mondjuk az első tesztóra, azt mondja, hogy igen, én vissza akarok jönni ide.
Hát a jelen esetben erre csak azt tudom mondani, hogy Andi. Mert számomra is nagyon fontos, hogy az edzőben legyen valami plusz energia, ami engem tovább tud lendíteni, mert nyilván az embernek nem mindig van kedve este 7-kor elindulni edzeni, de Andinak a személyiségében megvan ez a plusz, amitől te igenis elmész és csinálod.
Tehát ettől függetlenül, hogyha nem élvezed, vagy nem volt ez olyan jó, és inkább az ember csak súlyzózna, elmenne focizni, vagy bármi egyéb, akkor azért csak az edző személye miatt, kivéve, ha éppen őt akarja meghódítani, vagy akkor nyilván nem menne.
Nem, ez alapvetően is gyerekkorom óta sportolok, meg más műfajokban is próbáltam magam, azt hivatásszerűen abba hagytam, és utána nekem keresni kellett valami olyan mozgásformát, ami zenére történik, az nagyon fontos, és a koreográfia része szintén, mert nem, nyilván minden órának megvannak a monoton elemei, de ez mégis színes attól, hogy minden órán más koreográfia van, úgyhogy így.
Na mondjuk erről az jut eszembe, hogy rajtam nem látszik meg, de én rendszeresen jártam konditerembe, és szerintem 3,5 hónapnál tovább egy húzamban soha. Tehát, hogy annyira unalmas, hogy lehet. Tudom, hogy rengeteg ismerősöm van, aki izmos, vannak olyanok, akik versenyszerűen testépítéssel, fekvenyomással foglalkoznak, de számomra mindig unalmas volt. Tehát egyébként az tényleg fontos, hogy legyen egy változatosság benne, meg önmagában már az, hogyha olyan mozgás van, ami egy folyamatos pörgős zenére szól, és nem az van, hogy na most megcsináltam egy 6-os szériát, 30 másodperc szünet, ülök át a másikhoz, akkor megint egy 6-os széria.
Igen, ez abszolút így van, de szerintem többen elmondható, aki csoportba is jár, hogy azért mellette súlyzós edzést is végez a legtöbb edzeni járó, mert így egészíti ki a kettő együtt, hogy ugye izomerőt is fejlesztünk, és állók.
Világos, hát nyilván nem véletlen vannak mondjuk szobakerékpárok, meg ugye futó, mi az hirtelen akartam mondani, futópadok is, igen, kitéve, mert ugye hát más-más a súlya, meg hát a hatásfoka
hát én is. Én is gondolom, hogy általában ugye mindig vagy ezt, vagy azt szokták legtöbben, és ugye az mondjuk én nem tartom jónak, hogy mondjuk megemelek 50 kilót, de 5 métert kell futni, akkor az meghalok. Tehát...
Igen, az mindig vicc tárgya volt egyébként, amikor valaki már így tudott közlekedni, akkor a bicepszek háta volt, a lábai meg ilyen pálcikák. Úgyhogy igen, hát az arányokat, azokat meg kell tartani. Van egyébként még ezzel kapcsolatban kérdésem, de azt nézem, hogy szerintem tartsunk megint egy röpke zeneszünetet, mert Andi utalt arra, hogy lehet, hogy beszélne egy kicsit az órák felépítéséről, ami önmagában nem tudom, mennyire érdekes, de mégis vannak hozzá kapcsolódó kérdések, amik lehet, hogy a hallgatókban is, és így akár bennem is felmerülnek, úgyhogy azért felteszem, mert lehet, hogy ezzel is közelebb tudjuk hozni ezt a sportágat. Kedves hölgyeim és uraim, önökhöz, de most zenélünk, vagy mondhatnám azt is, hogy muzsikálunk. Folytatjuk a beszélgetést kengú sport témában, és tényleg itt most már sok minden szóba került, hogy milyen sportokkal, hogyan kell vegyíteni, monotonitása van-e, mennyire változatos, mik az élettani hatásai. Az felmerült bennem így, főleg amikor Gábort hallgattam, hogy igazából most mi a jellemző, olyanok választják ezt, akiknek valami problémája van, ez lehet akár egy stresszes élet, lelki problémák, egészségügyi problémák, vagy teljesen épp emberek is jönnek, és hú, ez jó buli, ez látványos, ez tetszik, jó a közösség, és tehát ezt hogy képzeljük el? Kiknek ajánlott gyakorlatilag? Így is lefordíthatnám, bár ez nem egy reklám, de tényleg a kérdésnek, vagy hát legalábbis a válasznak lehet, hogy ez is súlya és része.
A vendégek közül van, aki a lelki része miatt jön kimondottan. Azért, mert ebben az egy órában olyan módon ki tud kapcsolni, úgy elfelejti valóban a hétköznapi problémáit.
Amiket
hogy...
Niki is említett.
Így van, igen. A másik része pedig az állóképesség javítása. Valamint a nőknél leginkább a fogyás, hogy a kívánt célt hamarabb érje el. Egy diétával és ezzel a sporttal 30%-kal tudja növelni az esélyét a fogyásának. De talán én mégis azt tenném hozzá személyesen, hogy itt az órák hangulata az olyan, mintha valaki emlékszik gyermek vagy tinédzser korára, amikor elment a diszkóba, és a legjobb zenéit hallgatta, és végig ugrált 4-5 órát a diszkóban azokra a zenékre, ami a kedvencei.
Mégsem fogytam.
De ha diétát tartottad volna. És mondjuk a kengúban a zeneválasztás is nagyon fontos. A kengú instruktorok választhatnak millióféle zenéből. Lehet.
De Richard Klédeman azért nem
akár
megy
azt is, hogyha... Van elvárás a zenével kapcsolatban. 4/8-os ütemre és 138 BPM-en kell szóljon. Tehát ez egy nagyon pörgős, gyors zenei effekt. Én az elektronikus zenét kedvelem, úgyhogy az én óráimon jellemzően technohouse és ennek válfajai hangzódnak el, de van, amikor a magyar pop, ha kérik a lányok, van, amikor latin, minden zenét fel lehet húzni ilyen gyorsra.
Persze,
külön DJ-vel készítetjük a zenét az órákra. Az órák felépítéséről még pár mondatot mondanék nektek. Bemelegítés után, az nagyon fontos, tehát bemelegítünk 5-8 perc, bemelegítés után koreográfia építés van. A koreográfia alapvetően 4 alaplépésből áll, térthúzás, saroklendítés, oldallláblendítés és inga, és jumping jack.
A sima aerobikot nézünk, a jumping jack egy terpeszugráskoremelés,
így van.
Így már el tudom képzelni.
Igen, és a fél időben tartunk egy pici szünetet, és utána a megtanult koreográfiát ismételjük, valamint power elemeket teszünk bele. A zene ritmusára dolgozunk, tehát amint hallom, hogy itt beindul, akkor azonnal beleteszem a pávert, és toljuk ezerrel.
Hát köszönöm szépen, nem tudom, hogy ti szeretnétek-e még, Niki esetleg ehhez valamit hozzáfűzni. Azt mondta, hogy korábban ugye zene alatt azt mondtad, hogy hát annyi minden van a fejedben, hogy lehet egy műsor nem lenne elég ehhez.
Igen, így van, és köszönöm, hogy ezt elmondhatom, mert nagyon fontosnak tartom, hogy mindazok mellett, amit Andi az imént elmondott, ezt mindig tovább tudod fejleszteni, tudod a saját határaidat feszegetni. Tehát ezt ugye speciális cipő, de ezt össze lehet úgy állítani, hogy sokkal nagyobb energiát kell belefektetni ahhoz, hogy ez jobban rugózzon, úgymond nagyobbat kell dobbantani, úgy kell tartani a lábat, a sarkat, a térdet, a kart. Tehát én érzem magamon például, hogy én feszítem a hasamat, amikor húzom a térdemet. Andi minden alkalommal elmondja mindenkinek. Nyilván ez már magadtól, magadon múlik, hogy te mennyire szeretnéd fejleszteni ugyanabban a mozgásformában a testedet. Ugye mind a mellett, hogy ez fogyaszt, és tényleg látványosan, nagyon sokat formális. És amikor úgy feszítem, emelem a karomat, tehát mindazok mellett, hogy ugye nincsen izomláz, ez nagyon fontos. De mégis érzem, hogy az izmaim olyan szinten fejlődnek és formálódnak és domborodnak ki, amit egyébként nem gondoltam volna, hogy ilyen mozgásformával el tudok érni. Nyilván, ahogy Gábor mondta, hogy másban is gyakorlom, meg használom az izmaimat, és fejlesztem, de amikor csak ezt csináltam, is látványos volt a fejlődés, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor már azt gondolod, hogy nincs feljebb, mindig van feljebb ennél a sportnál is.
És hogyha már mindig van feljebb, akkor a magyar bajnokság is versenyzés szempontjából egy feljebb, ezzel jövünk vissza nem sokára. Kedves hölgyeim és uraim, sajnálatos módon elérkeztünk az utolsó megszólaláshoz, legalábbis ami a playoff első óráját illeti. Továbbra is kengú sportról beszélgetünk, és hát itt Andi, Niki és Gábor is sok érdekességet osztott meg velünk, úgyhogy abban biztos vagyok, hogyha nem is 100%-osan, de egy elég markáns mennyiségben képbe tudtunk kerülni a sportágat illetően, és hát akkor emeljük a tétet, mert hogy magyar bajnokságon szerepeltetek, mint kiderült, ezt évente egyszer rendezik meg, ezúttal Budapesten a Folyondár utcában tartották, és ugye volt ott egy koreótok. Igen. Konkrétan, amellyel felléptetek, és amellyel végül bronzérmesek lettetek. Hát egyrészt gratulálok.
Köszönjük.
Nem tudom, hogy te még versenyzőként is ilyenkor részt veszel, vagy te abszolút kívülről
versenyzőként.
Tehát akkor mindhárman szerves szereplői részei voltatok ennek a sikernek. Gypsy Jumps, az volt ugye, ha jól tudom, a koreónak a neve. Milyen volt ez a verseny, hogy éltétek meg, mi az, ami a pozitívumok oldalára írható, mi az, ami esetleg bennetek maradt, hogy mondjuk jövőre ebből még szebb eredmény legyen?
Ezt a versenyt augusztus végén hirdetik, úgyhogy akkor tudtuk meg, hogy mikor lesz. Így szeptemberben már elkezdtük a felkészülést. Több mint 2 hónapos folyamatos munka volt 9 fő számára. 9-en jelentkeztek az órámról vendégként erre a versenyre. Mind a 9 ember áldozatos munkája az, ami aztán színpadra került. A normál edzésen kívül külön órákon gyakoroltuk be a koreográfiát. Ennek a felkészülésnek több eleme van. Egyrészt a koreográfia építés. Most nekem ezzel azért meggyűlt a bajom, mert ez a téma a Gypsy Jumps, amellyel készültünk. Itt külön kellett megnéznem a cigány tánclépéseket, így igyekeztem autentikus cigány tánclépésekkel átformálni kengura, ami megnehezítette a munkát. Mert
igen, közben is próbáltam vizuálisan elképzelni, hogy igen. Ahogy elmondtad, hogy mondjuk a house zene, techno zene,
teljesen más a zenei
stílus,
magunkat.
Más a tánc stílus.
Egy különleges kis dolgot szerettünk
volna. Ez volt a nagy
volna.
Feladat, nem, Niki?
Így van. Nem most volt egyszerű, de aztán szerintem nagyon-nagyon jól összeállt a csapat. Andi mindjárt folytatja. Én azt gondolom, hogy egy olyan különleges, koreografált sporttal egybefűzött, mégis művészi hatást keltő 2 percet tettünk a színpadra, hát azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el vele.
Andi arckifejezését elnézve igazából el is mondtad a lényegét. Gábor, te hogy élted meg ezt a versenyt?
Hát a verseny maga kicsit sűrű volt, meg nagyon korán keltünk, egy nagyon kimerítő nap volt, azt gondolom, és tényleg így a témaválasztás miatt nagyon nehéz volt, mert ugye mondjuk, ha néptánc elemeket nézünk, lent hangsúlyosak, a cipő visszadob, ezt átrakni, és zenére ez igazán nagy kihívás volt.
Hogy jól gondolom, hogy igazából egy ilyen versenyre való felkészülésben nem annyira a fizikai szinthozás a lényeg, mert az a napi, heti rutinotokkal megvan ebben a sportban, hanem pont inkább ez a koreó része.
Érdekes dolog, hogy abban a két percben, hiába ugye minden héten járunk órára kétszer is, hogy ugye egy más BPM-en történik az edzés, tehát az viszonylag, persze vannak kiugrások, de itt annyira hullámzott, és a végét annyira megtoltuk a két percnek, hogy azt gondolom, hogy mindenki
elfáradtatok abban a két percben is. Egyébként egyszer kellett ezt bemutatni, vagy többször?
Egyszer úgy kezdődött a verseny, hogy volt egy bemutatkozó rész, ott egy másik koreográfiával készültünk, illetve a maga a verseny az egyszer történt.
És akkor zsűri pontoz?
Igen, külföldi zsűri volt.
Hogy említetted, Francia, és nem tudom, hogy adás vagy adáson ki, hogy igen. Volt is belga csapat, mint induló
igen,
is.
Igen, volt, igen. A zsűri külföldi volt, Franciaországból és Spanyolországból, valamint Angliából érkezett három zsűritag. Ők pontoztak minket, vizsgáltak a zeneválasztástól, a koreográfián keresztül.
Megjelenés?
A megjelenés nagyon fontos volt. Mi nagyon sokat készültünk a díszlettel, napok mentek el, mind a kilencünknek, plusz a családtagjainknak, mire megrajzoltuk ezt a gyönyörű díszletet, egy erdőt varázsoltunk magunk mögé.
Egy kerek erdőt.
A ruhára is nagy figyelmet összpontosítottunk, hogy tényleg úgy nézzünk ki, ami már ránézésre is meg legyen az az érzése a nézőnek, hogy ez egy igazi roma, cigány életérzés, az, ami ebből kijön, a pörgés, a zene szeretete, a tánc szeretete, és ezt kengura formálva szerintem nagyon-nagyon nagyon jó munkát.
És akkor ezt végül is díjazta is a zsűri. Igen. Még az jutott eszembe, hogy akkor ez is egy olyan magyar bajnokság, aminek azért bőven van nemzetközi vonatkozása. Kikacsingatnak egy kicsit, ez egy ilyen nyílt verseny egy picit akkor. Igen. Valószínűleg, főleg igen. Ugye, hogyha volt belga csapat. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, meséltetek, gratulálok még egyszer az eredményhez. Jó edzést kívánok nektek, kedves hallgatók, meg hogyha valaki kedvet kapott ehhez, akkor meg lehet keresni a kengósokat Érden, mert hogy nem kell elmenni másik városba, hogyha valaki ilyesfajta sportot szeretne űzni, akár, hogy fitnek érezze magát, akár, hogyha verseny is szeretne, akár hogyha egyszerűen az egészségét szeretné megóvni, vagy egy kicsit helyre billenteni. További szép napot nektek!
Köszönjük szépen
a lehetőséget!
Kedves hölgyeim és uraim, mi pedig végeztünk az első órára itt a playoffban, ne menjenek messzire, zenélünk, aztán egészkor meghallgatjuk a híreket, és természetesen a második órában jövünk vissza újabb témával. Ismét nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Pecsúvác Péter vagyok, ez a Playoff című sportműsor, immáron a második órát kezdjük meg. Baseball és softball a témánk, mert hogy most már beszélgethetünk 2023 vége felé erről a naptári évről, a szezonról. Az Érdi Baseball és Softball Egyesület főtitkárával, Takács Mátéval és a magyar bajnok női NB1-es softball csapat egyik játékosával, Tóth Hannával. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Ha jól emlékszem, legutóbb, amikor itt jártatok, talán ugyanez volt a felállás.
Igen.
Ezek
igen.
Szerint akkor nem bántátok meg, jól éreztétek magatokat?
Igen, én szeretek idejönni.
Vagy csak ti vagytok a kijelölt szószólók, és senki más nem akart nyilatkozni és jönni hozzánk.
Nem, ez most tényleg csak így alakult.
Hogy vagytok? Milyen az élet? Hát azt nem mondom, hogy baseball és softball nélkül, mert biztos vagyok benne, hogy találtok lehetőséget valamilyen formában baseballozni és softballozni, de hát mégse olyan erőltetett a menet most.
Hát igen, nekem most így kicsit háttérbe szorult, így a suli kezdés miatt is, de azért igyekszem így balanszba hozni a magánéletet, meg a sportot.
És éppen olyan oktatásról jöttél, ahol anatómiát.
Igen.
Oktattak, vagy tanítottak, mert jobb esetben tanultad is, ugye?
Igen.
Jó, az egyesületnél most egy ilyen leállásról beszéltünk, vagy az edzések azért még javában zajlanak, ugye már van csarnokotok is jó pár éve, tehát nem feltétlenül kell megállni az életnek attól, mert mondjuk többet esik az eső a kelleténél.
Úgy fogalmaznék, hogy alacsonyabb a hőfok most, mert ugye véget értek a bajnokságok október végével, és akkor... megkezdtük a téli edzéseket a sátorban, mi csak úgy hívjuk a sátort, pedig valójában annál nagyobb, de ott tartjuk az edzéseket, most egészen U10, U12, U15, még nem biztos, hogy U15 vagy U16 lesz, de most hagyjuk benne az U15-öt, és a softball edzések is, meg a teremtornákat is szervezi a szövetség, ez egészen február végéig fogja foglalkoztatni a különböző korosztályokat.
Ha már a csarnok általad nevezett sátor szóba került, akkor rákérdezek, hogy amióta elkészült azóta, milyen fejlesztéseket sikerült ott végbevinni, kívül ugye lett világítás is, ami nagy szó volt, írtunk is róla. Azért mostan, ha jól emlékszem, talán az ország első, vagy mostanáig egyetlen villanyfényes baseballpályája, ha jól tudom, valami ilyesmi a sztori lényege. De amikor a csarnok elkészült, én is voltam kint, szép is szerintem, de alapvetően ugye ez egy könnyű szerkezetes, és a fűtés akkor nem volt megoldott. Ebben valamit picit lehetett esetleg annyit legalább előrelépni, hogy fedett helyen, télkellős közepén mondjuk egy 5 fokkal, akár 10-zel melegebb legyen, mint kint?
Nos, a fűtés az továbbra is, tehát van hozzá eszköz, amivel adott esetben tudunk fűteni, de még nem került rá sor, hogy effektív használjuk is. Hát, múlt évben viszonylag enyhe volt a tél, és csak tényleg néhányszor lett volna rá szükség, de úgy tényleg olyan fűtés, ami az edzéseken is kellemesebb hőmérsékletet biztosít, mintha kint lennénk, olyan nincsen. Tehát pont a tegnapi edzésen mondta az edző, hogy ezért kesztyűt hozzanak, mert kell.
Pedig... amúgy olcsó az áram, tehát egy pár, meg amúgy is csak egy pár köbméteres légtérről van szó, úgyhogy ilyen mobil konnektorba dugható villanyfűtőtestekkel meg lehetne ezt oldani.
Valamilyen gázos megoldás van, ilyen gázpalackokkal, ilyen, gyakorlatilag úgy néz ki, mint a kültéri fűtőelemek, amiket használnak az emberek a teraszon. Volt más megoldás is, de én úgy emlékszem, hogy ezzel valami műszaki gond volt, és azt ki kellett vonnunk a forgalomból, de ez a fűtés, ez még egy ilyen meg nem oldott kérdés. Inkább úgy mondanám, hogy folyamatban van, mert még nem döntöttük el, hogy mi lesz a végső megoldás.
Meg nyilván fő a biztonság, tehát lenne égen a létesítmény. Zenélünk egyet, aztán jövünk vissza Hannával, illetve Mátéval. Továbbra is baseball és softball a téma itt a Playoff című sportműsor második órájában. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, elmondom önöknek, amit már minden bizonnyal tudnak, hogy péntek este 8 órától szombaton és vasárnap déltől hallható az adás 2 órán keresztül, online pedig az érdefem.hu-t beütve, vagy az érdmost.hu hírportálon keresztül is elérhetőek vagyunk. Tóth Hannával és Takács Mátéval beszélgetünk az Érdi Egyesület képviseletében, és hát az előző blogban próbáltunk egy kis felvezetést összehozni, talán sikerült is, de nyilván az összegzés az szóljon összegzésről, meg évértékelésről. A softball teljesített a legjobban ebben az évben, hogyha ezt én helyesen tudom, közben nézlek titeket és bólogattok, és erről Hanna is bőven tud majd beszélni, és hát nekem előzetesen is ugye adott információkat. Egyrészt ugye korábban már beszéltünk arról, hogy az NB1-et megnyerte a Wildcats, amely ráadásul 8 év után tudta újra elhódítani a magyar bajnoki címet. Azóta lett egy magyar kupa ezüstérem is, illetve a nemzetközi interligában is elindultatok, annak is lett egy végeredménye, ahol pedig negyedik helyen zártatok. Hát egyrészt gratulálok.
Köszönjük szépen.
És talán a kupa, meg plán az interliga ebből a szempontból egy kicsit érdekesebb, mert amikor megnyertétek a bajnoki címet, akkor a Softball NB1-ről külön is beszélgettünk, nyilván meg is érdemelte a téma azt, hogy figyeljünk rá. Milyen volt a magyar kupa, milyen volt az interliga, illetve így most már, ha az egész szezont lehet értékelni, akkor mennyire volt ez egy sikeres év?
Hát a magyar bajnokság után nyilván újult erővel indultunk meg neki, hogy most akkor mindent meg akarunk nyerni, ami azért nem volt egy teljesen reális álom, mert még csak most csöppentünk bele ebbe, hogy megnyerünk valamit. Viszont szerintem a csapat egyáltalán nem elkeseredett, mert annak ellenére elég jól játszottunk, főleg, hogy így most újak is vannak a csapatban, és ezért most így a szezon második felében próbáltunk nekik sokkal több játékidőt adni, és ezért se lettek olyan kiváló eredményeink, mint amire számítottunk.
Mi lett volna a bajnoki aranyéremnél kiválóbb a Magyar Kupában is aranyérem értelemszerűen, meg az Interligában is?
Hát a Magyar Kupán egy nagyon nagy pici hajszálon múlott, hogy nem mi nyerjünk, ez egy félreértés miatt történt így. Viszont az Interligán az teljes mértékben a mi hibánk volt, mert ott elkalkuláltuk magunkat. Hát igen, az Interligán kicsit jobb eredményre számítottunk, de
ott
hát...
Ott ki volt a döntőben az ellenfél? János Somorja?
A Magyar Kupában igen.
És az Interliga az milyen tapasztalatokat adott számotokra? Nyilván azért Interliga, mert nem csak azzal a pár magyar egyesülettel néztek farkas szemet, amelyel amúgy is, amelynek játékosait lehet, hogy már csukott szemmel is tudjátok, hogy hol fogja dobni, vagy merre üt el, jól üt el, hogy fut, stb.
Igen. Hát az Interligában rengeteg olyan játékos van, akik országos válogatottak a saját országaikban, és velük már sokat találkoztunk például Európa-bajnokságon is, ahol, ami azért Európában ugye a legmagasabb szint szobba szempontjából, és azért ez nagyon jó gyakorlás, megtapasztalás, hogy nehogy elbízzuk magunkat, hogy attól, mert itthon mondjuk a legjobbak vagyunk, attól függetlenül Európa szinten van hova fejlődni a csapatnak.
Az Interligában mely nemzetek vettek részt, akikkel ti is találkoztatok? Ez a klasszikus szerb, horvát, szlovák?
Igen, ezek a fiúknál vannak. A lányoknál vannak horvátok, szlovákok, szlovénok, most olaszok is voltak egyébként, meg osztrákok szoktak lenni általában.
Akkor szerbek nem voltak, de többé-kevésbé azért igen, hasonlóak. Melyik stílus áll egyébként a magyarhoz a legközelebb?
Fú, hát egyébként a horvátokkal nagyon jó kapcsolatot tápolunk, meg talán még a szlovákokat mondanám, akik így...
De hasonló játékot is játszanak a magyar baseballhoz?
Igen.
Mérten?
Igen. Hát valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy azért köztük is vannak, akik úgymond magyarok, de hogy egyébként szerintem velük így egy szinten vagyunk, és hogy nagyjából ugyanazt a játékstílust tudjuk hozni.
Beszélgetünk még természetesen softballról és baseballról is, előtte azonban zenélünk itt a playoffban. Robogunk tovább, kedves hölgyeim és uraim, Pecsúvác Péter a műsorvezető beszél még mindig önökhöz. Az Érdi Baseball és Softball Egyesület főtitkára Takács Máté, illetve a női softball csapat egyik játékosa Tóth Hanna van itt velünk a stúdióban, és softballról, illetve az NB1-ről, az Interligáról és a Magyar Kupáról már szót ejtettünk, viszont hát azért a férfi vonal, amely most ugyan minden erőpróbám ellenére nem tudja képviseltetni magát, pedig itt van a kabátomnál egy plusz szék, és van ott egy plusz mikrofon is, nagyon-nagyon örültem volna. Szóval mi a helyzet a fiúkkal, nekik hogy sikerült a szezon? Ha jól tudom, ha nem, akkor javíts ki, légy szíves, ez most MB2-t jelentett, és a Grizzly bajnokságot, de ha volt MB1, akkor mondjátok.
Volt mind a kettő.
Hivatalosan úgy volt, hogy van egy NB1, ami egy négy csapatos bajnokság, és van az úgynevezett Grizzly Liga, amiben pedig heten voltak csapatok. Én azt mondanám, hogy a férfi szakasz nem szerepelt rosszul olyan értelemben, hogy évközben, tehát májusban kellett megválnunk a két edzőnktől, ez egy elég hosszú történet, de az a lényeg, hogy úgy alakult, ahogy alakult, és azért onnantól már egy kicsit másképp mennek az edzések, tehát ugye nincs senki ott, aki kijavítsa a hibáidat, segítsen, hogy jobban csináljad azt az adott védekezési technikát, dobást, teljesen mindegy, és biztos vagyok benne, hogy valahol ez is meglátszott a játékon, de hát én azt mondom, hogy az NB1-es csapat második lett a bajnokságban, a Grizzly League-ben pedig harmadikak lettek, ez szerintem teljesen jó eredmény.
Lett volna egyébként esély rá, hogyha mondjuk az edzők maradnak, vagy akár így a látottak alapján is, hogy mondjuk ott is legyen egy bajnoki cím?
Én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez az edzők miatt jobb lett volna bármennyivel is. Mert ugye, amint elmentek az edzőink, igazából mindkét csapatban, az NB2-be is, meg az NB1-be is egy-egy játékos kiállt a csapat élére, és ő vezette a csapatot.
Szóval, tehát játékos edzőként ugyanúgy.
Igen, játékos edzőként vitte tovább a csapatot. És egyébként szerintem ez a mi egyesületünkben a felnőtt csapatokban jól tud működni, mert mi is így nyertük meg az alapszezont, de hogy a fiúknál is ez így működött.
Igen, erre emlékszem, erről konkrétan részletesen is beszéltünk, amikor legutóbb itt voltatok vendégségben, hogy sikerült játékosként a csapatot irányítani, illetve kikinek, miben, hogyan tudott segíteni ehhez a feladat cunamihoz, hogy így fogalmazzak. És hát ugye akkor az NB1-es baseball, illetve az NB2-es baseball így alakult, ahogy ti is említettétek, hogy második és harmadik helyezés, ami önmagában egyáltalán nem hangzik rosszul. Nyilván ez egy belterjesebb sportág, nem arról van szó, hogy van 20-30-50 csapat, és abból leszel második vagy harmadik, de ettől függetlenül lehetett volna negyedik vagy hetedik is ugye az adott csapat. És hát nem elhanyagolható, hogy az Érdi Baseball Egyesület az ország egyik, ha éppen nem a legnépesebb, meg legeredményesebb utánpótlás képző műhelye. Ezzel jövünk vissza, természetesen zene után. Ismét itt vagyunk, kedves hölgyeim és uraim, ez a Playoff című sportműsor itt az Érd FM 101.3-on, baseball és softball a második óra témája. Takács Mátéval, az Érdi Baseball és Softball Egyesület főtitkárával, valamint a magyar bajnok Érd Wildcats női softball csapat játékosával, Tóth Hannával beszélgetünk. Egészen pontosan most az utánpótlás következik, mert hogy szép számmal van utánpótlás játékos Érden, és azért mondom ezt ennyire nyomatékosan, és azért nézek közben Mátéra is, mert itt zene alatt pont megemlítettem, hogy múlt héten is volt olyan, aki szóba került, és így teljesen, mert miért Érden van baseball? És akkor mondom, igen, tudtommal az ország egyik, hanem a legnépesebb utánpótlás bázisa van a városban, ami azt jelenti, hogy több mint 100-an vagytok. Milyen volt 2023?
Utánpótlás szempontjából februárral kezdeném azért, mert amikor elkészült az új klubházunk, akkor az első a képzés résztvevői egy ötfős amerikai csapat volt, akik azon kívül, hogy a hétvégén tartottak edzőképzést, hétközben pedig itt az érdi iskolákban, érdi diósdi iskolákban segítettek nekünk népszerűsíteni a sportágat, és ez olyan mértékben eredményes volt, hogy volt olyan próbaedzés, ahol négy kis csapatba kellett osztani a gyerkőcöket, mert annyian voltak. Ilyen 22 gyereket számoltam azon a próbaedzésen, és ez a létszám, ez, hát nem mondom, hogy teljesen megmaradt volna egy év végére, de azért most is olyan 20 körüli létszám szokott lenni az U10-es edzésem. Ahol lehet, igyekszünk ott lenni. Most a sportágválasztón is ott voltunk, és ott is nagyon sok elsősorban U10, néhány U12 és még U15-ös gyerkőc is megfordult nálunk a baseballnál. Én azt mondanám, hogy az utánpótlás az nálunk, nekünk egy jól sikerült év a 2023-ban.
És szerintem még a beszélgetés legelején utaltál arra is, hogy ahogy most is fogalmazta, hogy ugye a toborzás is jól sikerült, viszont ezáltal volt jó sok új gyerkőc, akiket meg be kellett építeni, és amikor te beépítesz valakit egy csapatba, akkor az eredmények egy picit háttérbe szorulnak, mert nyilván nekik idő kell, hogy felvegyék a ritmust, ha kisebbek, eleve megtanulják az alapokat, ha nagyobbak, akkor is be kell illeszkedniük. Ez így volt ebben az évben?
Valóban az U12-nél volt a leglátványosabb talán, mert többen jöttek föl, meg több volt az újonnan csatlakozó iskolás, és hogyha a tapasztaltabb játékosok vannak kevesebben, akkor a beépítés egy nagyobb kihívás, mert akkor ugye hiába vannak az embernek tapasztaltabb játékosai, egy kicsit őnekik is kell húzniuk az új játékosokat, az edzőnek is többet kell dolgoznia, hogy beépítse őket a csapatba, és valóban ilyenkor az eredmények annyira, hát most kevésbé fontosabbak, meg kevésbé lettek hangsúlyosak ebben az évben, de minden évben igyekszünk újítani valamit minden korosztályban, hogy motiváljuk a gyerekeket, az újakat is, és a tapasztaltabbakat is.
Beszélgetünk majd még ebben az órában, az utolsó blokkban a gyerekekről, meg egy kicsit még általánosságban egy-két dologról, például a hazai és nemzetközi szereplésekről, illetve hát természetesen a csarnoki használtságról, meg a lámpafényről, amit most főleg a téli időszakban hatványozottan fókuszba kerül, mert ugye egyrészt, ha havas, esős időjárás van, durva szeles, akkor jó a csarnokba bemenni. Másrészt pedig a kültéri lámpák eleve hasznosak, mert már 4:45 környékén bizony mostanában, mintha már sötét lenne, ha nem is teljesen, de részben mindenképpen, amikor ti meg mondjuk edzenétek. Jövünk vissza a zene után. Kedves hölgyeim és uraim, úgy néz ki, hogy elérkeztünk ezen a héten az utolsó megszólaláshoz, még mindig baseball és softball a téma. Takács Mátéval és Tóth Hannával beszélgetünk, és én utaltam itt az előző blokk végén arra, hogy majd megemlítjük a nemzetközi szerepléseket. Ugye idén volt rangos Érden lezajlott, tehát az ófalui baseball pályán lezajlott nemzetközi torna. Belgrádba rendszeresen jártok, ha jól tudom, de lehet, hogy a Novi Sad és Újvidék is, lehet, hogy az két külön torna is, majd megmondod, hogy így van-e. Aztán Varasdot szintén lehetne említeni, és biztos, hogy vannak még más helyszínek. Mennyire voltak ezek idén hasznosak, fontosak? Itt mindig el szoktátok mondani, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a klubok közti kapcsolatok ápolása mennyire jó. Nem akarok minden választ én elmondani, nem akarok ez a klasszikus riporter lenni. Szóval idén hogy néztek ki ezek a programok?
Valóban. Igyekeztünk a gyerekeket minél több nemzetközi tornára eljuttatni. Valóban, tehát U12, U15-ös korosztályban sikerült eljutnunk Varaždinba, a Horvátországba beltéri és kültéri tornákra. A belgrádi torna is megvalósult, ami kültéri torna volt, és Novi Sadban pedig beltéri torna. Jövőre szeretnénk Bécsbe elmenni január elején. Ez egy elég nagy nemzetközi torna, mert 8 csapatos. Majd elég sok szervező munkát igényel, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó szórakozás lesz, mert tapasztalat is, mert olasz csapatok is lesznek. Mindig örülünk annak, hogyha a gyerekeknek lehetőséget adhatunk arra, hogy találkozzanak más csapatokkal is, és tapasztalatot szerezhessenek külföldön.
Olaszországról jutott eszembe, de most nem akarom, hogy már itt a végén ebbe is mélység belemenjünk, de mégiscsak az évértékeléshez tartozik, ugye a Blind Baseball, remélem jól mondom, vagy hogy volt ez a B2?
B for Blind,
így volt pontosan?
Igen.
Baseball for Blind, ez a B4B.
Baseball for Blind, aha, igen. Ugye erről külön beszélgettünk a látássérültek számára, és akkor ugye olasz csapat van. Játszott itt ellenetek, vagy hát magyar tervek, csapat ellen.
A tervek szerint jövőre megpróbáljuk a látássérült csapatunkat is eljuttatni valahova külföldre, azért nagyon bizonytalan még a dolog olyan értelemben, hogy több lehetséges ország is van, tehát Ausztria, Wales, Olaszország, majd meglátjuk.
Tehát valamit terveztek, igen. Az, hogy pontosan mi lesz, az még igen. Kérdéses. Legvégén Hannához fordulnék, és arra lennék kíváncsi, hogy akkor most ez az ősz végi és téli időszak, ez hogy néz ki, mennyit edzetek kültéren, beltéren, mit tudtok kihasználni a technikai fejlesztésekből?
Hát nálunk most folynak jelenleg a téli edzések. Sajnos jelenlegi edzőnk csak december végéig fog maradni, úgyhogy januártól megint vissza fog állni az eredeti rendszer, hogy magunkat fogjuk edzeni, de ez egyáltalán nem szomorít el minket, mert igazából ebből a szezonból merítünk erőt, hogy jövőre is sikerülni fog, és hogy jövőre még jobb és még szebb eredményeket szeretnénk elérni, és jövőre terve vannak egyébként szóval tornák is külföldön, és nyáron majd szeretnénk mi is rendezni egyet.
Hanna, Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és egy kicsit évet értékelhettünk.
Köszönjük szépen.
Kedves hölgyeim és uraim, Tóth Hannával és Takács Mátéval beszélgettünk az Érdi Baseball és Softball Egyesület képviseletében. Véget ért a playoff erre a hétre. Becsúvász Péter a műsorvezető köszöni az önök megtisztelő figyelmét, hogyha tehetik, tartsanak velünk a jövő hét folyamán is. Addig pedig tudják, Érdi Újság és érdmost.hu hírportál további sport tartalmakért természetesen az Érd FM 101.3 mellett. Viszont hallásra!